A repülés mindig is vonzotta a különc zseniket, akik vadabbnál vadabb elképzelésekkel vívták ki kortársaik csodálatát vagy fejcsóválását, esetleg egyszerre mind a kettőt. Az álmok és a lázálmok jelentős része nem jutott túl a tervezőasztalok világán, de amelyik mégis, azok közül a legsikeresebbek vitték igazán előre a repülés fejlődését. Írja a Repülőautóktól a gondolkodó drónokig című új könyvének előszavában Háj György. Ebben a kötetben olyan szokatlan repülőgép konstrukciókat ismerhetünk meg, melyek méretben, alakban, szerkezeti kiállításban vagy valami egyéb tulajdonságban markánsan elütnek attól a képtől, mely a repülőgépekről bennünk él. Ez a könyv nem csak a téma szakértői, hanem a teljesen laikus olvasók számára is rendkívül izgalmas. Arról kérdezem most a szerzőt, mi hívta életre ezt az új kötetet?
Hát tulajdonképpen a lelkiismeret furdalásom volt az egyik mozgatója. Tudnélik, megjelent még valamikor 2014-ben egy formabontó repülőgépek című könyv, ami nagyjából ezzel a témával foglalkozott, tehát bizonyos szempontból szokatlan különleges repülőgépekkel. Ezt a könyvkiadó, a Tipotex felkérésére írtam, és amikor az anyagot gyűjtöttem, akkor beleütköztem abba a problémába, hogy sokkal, de sokkal több érdekes, különleges repülőt találtam, mint amennyi belefért abba a kötetbe, és úgy éreztem, hogy hát ebből még kell egy folytatást írni, mert kár lenne, ha kárba veszne. Na most a jelentősége egyik, hogy a szakemberek számára nem a szokásos rutin információkat tartalmazza, hiszen akik dolgoznak repülőgépekkel, azok általában normális, kisebb vagy nagyobb gépekkel dolgoznak. Ezek a különleges gépek, ezek viszonylag ritkán, gyakran csak egész rövid ideig fordulnak elő, és utána vagy múzeumba, vagy roncstelepre kerülnek. Így aztán nem könnyű találkozni velük, ugyanakkor nagyon sok érdekes és akár még szakmailag használható információt is adnak. A teljesen laikusok számára pedig viszonylag közérthetően sikerült leírnom a dolgokat, tehát nem mindenhol a repülő zsargonban próbáltam kifejezni magam, hanem olyan nyelvezetben, meg olyan ismeretekre támaszkodva, amivel egy átlagos szakmai ismeretekkel rendelkező polgár, aki mondjuk azért az átlagnál egy picit jobban érdeklődik a repülés iránt, rendelkezhet. És így van egy ilyen eléggé ismeretterjesztő jellege is, mert nagyon sok érdekes fizikai, technikai szabályszerűség információ így megszerezhető ezekkel a különleges gépekkel kapcsolatosan.
Ráadásul azt sem lehet mondani, hogy minden esetben vakvágányt jelentettek ezek a próbálkozások, ugye, hiszen a repülés fejlődés történetében fontos állomások lehettek, tehát lehet, hogy azt nem lehetett használni úgy, de a tovább lépéshez nélkülözhetetlen volt.
Így van, hát van is egy ilyen mondás, hogy amiben nem halunk bele, az minden megerősít minket. Tehát ezeket a repülőgépeket, némelyik még csak nem is volt vakvágány, tehát a lopakodó repülők közül van olyan, amelyik a mai napig is a légierőnek az egyik fontos oszlopa, de amelyikek nem váltak be, azokból is többnyire fontos információkat szűrtek le. Hát legkevesebb az, hogy ez az irány nem járható, és a másik irányba kell az erőfeszítéseket koncentrálni. És hát vannak olyan megoldások, amiknél még egyáltalán nem dőlt el a dolog. Tehát van egy érdekes, jó ötlet egy probléma megoldására, ami még gazdaságilag, például az elektromos repülőknél, ott hát éppen csak belekezdtünk. Hát van olyan fajtája az elektromos repülőnek, ami még csak néhány éve jelent meg, hát azok még gyakorlatilag a gyerekcipőben járnak. Itt még óriási fejlődések vannak, mondjuk az akkumulátorok kapacitása például az biztos, hogy még nagyon sokat fog nőni, vagy a hidrogénnel hajtott repülők, ami szinte minden szempontból nagyon vonzó, csak éppen még a hidrogén nem tudjuk olyan formában tárolni, hogy azt a repülő magával vihesse olyan mennyiségben, ami már gazdaságos, de ez egyáltalán nem lefutott dolog, és szinte biztosra vehető, hogy előbb-utóbb sikerül megoldani.
Egy laikus számára szerintem az is hihetetlenül izgalmas, hogy a könyve megmutatja, hogy mi miért történik. Tehát amikor a lopakodóról ír, hogy milyen problémát kellett kiküszöbölni, és miért volt az olyan nehéz.
Igen, hát végül is azt mondják, hogy minden logikusan történik, legfeljebb mi nem értjük. És nekem van egy olyan szerencsés helyzetem, hogy én nem azonnal lettem pilóta, tehát nem pilóta iskolában nőttem föl, mert van egy ilyen pálya is, hogy az ember már a középiskola után, sőt, az oroszoknál már maga a középiskola is tud pilótaiskola lenni, hanem nekem volt egy mérnöki szakmám, amikor a műegyetemet elvégeztem, sőt, utána mérnökként még évekig praktizáltam is különböző cégeknél, tervezőmérnökként, kutatómérnökként, üzemeltetőként, tehát úgy viszonylag széles körből voltak tapasztalataim, ha nem is túl sok, de azért a semminél több. És amikor pilóta lettem, akkor már ezekkel a tapasztalatokkal viszonylag jobban beleláttam, meg érdekelt is, hogy mi van az egyes dolgok mögött, és annyi információ összegyűlt, hogy ezek úgy nem mind, de sok összeállt közülük. A másik előnyöm volt, hát ez főleg mondjuk a 80-as évekre vonatkozik, hogy én elég sokat jártam külföldre, hiszen mint pilóta is kijárattam, meg hát volt szabadjegyünk, ahogy a légitársaságoknál, Malévnél is, de még más légitársaságoknál is, és hozzájutottam olyan külföldi, főleg angol nyelvű ilyen szakkönyvekhez, ismert terjesztőkönyvekhez, amikben láttam, hogy ez már egy járható út, csak nálunk valamiért még nem indultunk eleje, így aztán megtudtam Magyarországon kezdeni, ha nem is teljesen a nulláról, de egy elég népes könyvtárat írtam már, ilyen közérthető repülős szakmai könyvekből, azt hiszem most körülbelül a 7. vagy 8. tarthatok.
A borítón az milyen gép, ami látható?
Az egy úgynevezett SR-71-es, egy amerikai felderítőgép. Nagyon érdekes a története, van is belőle szó, annak még pedig egy két pilótás kiképző változata. Ez egy olyan különleges repülő, ami tulajdonképpen azóta se döntötték meg, nem egy friss darab, ez még bőven az 80-as évekből származik, de több mint háromszoros hangsebességgel tud repülni, tehát jóval gyorsabb, mint a Concorde vagy a vadászgépek. Hát ezt használták is, mert nyugodtan repkedtek bárkinek a feje fölött, nem tudták lelőni, több száz rakétát indítottak utánuk, de egyszer lehagyta a rakétákat. Tehát ez egy csodálatos repülő volt, persze ennek nagyon komoly ára volt. Tudnék, az alumínium, amiből általában repülőgépeket készítik, ilyen sebességnél már túlmelegszik, olyan meleg lesz, aminél már kezd a szilárdságát lecsökkenni, úgyhogy ezt muszáj volt igen jó részt egy nagyon drága és nagyon ritka anyagból, titániumból készíteni. Viszont évtizedekig röpködtek mindenféle kényes területek, Vietnám, Korea, Kína fölött, és fényképezgették a érdekes dolgokat, mármint ami az amerikai felderítésnek érdekes volt, és egyetlen gépet se veszítettek, legalábbis így. Úgy veszítettek, hogy technikai vagy emberi hibából lezuhant, mert egy nagyon különleges repülő. Ami látszik ott a képen, hogy a pilótafülke mögött van még egy pilótafülke, az a valódi gépen, amikor nem kiképzése, hanem tényleg éles bevetése használják, az ott nincsen. Ott van egy fülke, és van is benne egy ember, aki ezeket a felderítő berendezéseket kezeli, de az be van sűjesztve a törzsbe, hogy kisebb legyen a légellenállás, hiszen egy ilyen sebességnél minden négyzetcentiméter felület számít.
Fantasztikus időutazás is a könyve, hiszen ott látjuk a kezdeti próbálkozásokat, a repülés történetének a legelső pontjait, és hát hihetetlen. Az ember azt gondolná, hogy sok mindent látott, mert voltak filmek, de hát azért itt van egy-két nagyon érdekes fotó. Ez a tetraéder motoros sárkány például engem egészen lenyűgözött.
És hogy ki találta föl? Az az ember, aki a telefont is föltalálta, a Graham Bell. És nem csak ilyen, hát a Nobelnek, aki a Nobel-díjnek a megalapozója, ő neki is volt komoly repülős szabadalma. Ő egy automata rakétával egybe épített fényképezőgépet talált föl, tehát még a repülés előtt föltalálta a légi fényképezést. Ami egyébként nem volt teljesen új, ő 1896-ban szabadalmaztatott egy olyan rakétát, ami fölemelkedett pár ezer méterre, és ott szétvált, és egy fényképezőgép ejtőernyővel ereszkedve készített egy olyan légifelvételt, amiből aztán nagyon könnyen, nagyon pontos térképet lehetett rajzolni. Voltak már előtte is próbálkozások, postagalambokra tettek ilyen szuperkönnyű fényképezőgépet. Tulajdonképpen mind a két próbálkozás elég hamar elhalt, mert közben beindult a tényleges repülés, és hát az aztán a legegyszerűbb volt, amikor a maga fényképész egy léggömbbel vagy repülővel fölemelkedett és tudott fotózni. De szóval nagyon érdekes dolgok voltak, és a repülésnek a története, ha belegondolunk, nem túl hosszú. Tehát ha még a léghajót is beleszámoljuk, akkor is 200 évnél alig több. Hát amikor a mongolfia testvérek 1700-as évek vége felé az első felszállásokat csinálták, hát tulajdonképpen addig csak álmodoztak a repülésről, azok se voltak még igazi repülések, hiszen irányítani nem lehetett, a szél sodorta össze-vissza. Igazából az 1800-as évek legvégén kezdődött az a repülés, amikor már oda mentek, ahova akartak, a irányítható és hajtóművel ellátott léghajókkal. Majd amikor a Wright testvérek az 1900-as évek legelején, 1903-ban megcsinálták az első motoros repülőgépet, tulajdonképpen onnan indult. És hát addigra már a fényképezés meg a könyvírás már meglehetősen előre haladott volt, így aztán ami története van a repülésnek, az viszonylag jól dokumentált.
Hogyha ilyen csemegéket keres az ember, például ír a repülő csészealjakról, de az emberi kéz alkotta repülő csészealjakról, és azt írja, hogy ez a korong alak, volt egy időszak, amikor ezzel próbálkoztak, mindenféle szárny formával próbálkoztak tulajdonképpen.
Igen, és ráadásul még van egy kis magyar stikje is, legalábbis nagyon valószínű, hogy az a Steve Németh, aki Amerikában 1934-ben egy ilyen kör alakú szárnyal, egy repülővel megpróbálta a repülő oktatást, a pilótaképzést biztonságossá és olcsóbbá tenni, az például nagyon komoly, egyértelműen fizikailag indokolható, komoly előnyökkel jár, hát sajnos hátrányokkal is, tehát egy ilyen kerek szárny például a pilóta hibákra sokkal kevésbé érzékeny, cserébe viszont sokkal több üzemanyag kell ahhoz, hogy egy ilyennel repüljenek, így aztán végül is nem tudott elterjedni, de nagyon komoly kísérletek voltak. Hát az amerikaiaknál, amikor az második világháborúban, főleg a csendes-óceáni csatákban kiderült, hogy az anyahajókról felszálló repülők döntöttek el tulajdonképpen minden komolyabb ütközetet, hogy megpróbáltak anyahajóról felszálló gépeket minél nagyobb teljesítményűvé tenni, és akkor egy ilyen, ők repülő palacsintának hívták, és nem is indokolatlanul. Elég ügyesen a hátrányait megpróbálták valahogy csökkenteni. Tulajdonképpen egy egészen sikeres próbálkozás lett volna, ha közben a sugárhajtómű nem adott volna sokkal jobb eredményeket, úgyhogy ez a légcsavaros repülő palacsinta kísérleti stádiumban végül is elhalt, de tulajdonképpen az eredményei alapján egyáltalán nem volt halálra ítélve, csak volt egy jobb nála, mert ugye a második világháború vége fele a németektől. De addig az amerikai, vagy az angoloknak is voltak sugárhajtású katonai gépeik, csak a németek egy kicsit előrébb jártak, és úgy kiderült, hogy az sokkal hatékonyabb, úgyhogy emiatt ez a kerek palacsinta formájú repülő végül is maradt kísérleti stádiumban, és most egy példány van egy múzeumban belőle, ennél több nem lett, de ha nincs a sugárhajtómű, akkor lehet, hogy most ez lenne a menő repülőgép forma, legalábbis a vadászok között.
Hogyan értendő a gondolkodó drónok kifejezés?
Hát ez egy érdekes dolog, akinek ilyen nem is katonai, hanem polgári drónhoz van köze, az tudja, hogy ezek a drónok már egyáltalán nem olyanok, mint a régi repülőgép modellek. A régi repülőgép modellt teljesen az ember kormányozta, ami azt jelenti, hogy egy ügyes embernek volt esélye egyáltalán repülni vele. A mai drónok pedig megosztják a feladatot, tehát például, hogyha a szél odébb akarja fújni, akkor egy mai drón mindenfajta emberi beavatkozás nélkül visszakormányozza magát az eredeti helyére, mert GPS segítségével ő pontosan tudja, hogy hol van, és azt is tudja, hogy az ember most egy helyben akarja őt, hogy lebegjen, és akkor ő a részműveleteket, a rutinműveleteket elvégzi automatikusan, tehát tulajdonképpen a drónoknál nem egy hirtelen vágás van, hanem az egyes tevékenységeket fokozatosan veszi át az embertől az automatika. Egy nagyon fontos etikai probléma, hogy például egy harci drónnál az, hogy egy célpontot elpusztítson, ahhoz mennyire lehet automatikus döntést beprogramozni a drónba, vagy mennyire kell az valamilyen irányításhoz kötni, mert ugye az irányításnak meg van egy kockázata, hogy az zavarni lehet. A saját belső döntéseit a drónnak az kívül sokkal nehezebb megzavarni, úgyhogy ezek inkább most egy ilyen átmeneti stádiumban vannak. Én azt a példát szoktam mondani, hogy amikor én gyerek voltam, akkor a liftekben gyakran volt még kezelő. És azt szépen megmondtuk, hogy melyik emeletre akarunk menni, az ott az emelet előtt lelassította a liftet, ha ügyes volt pontosan, ha nem volt ügyes, kicsit pontatlanul megállította az emeletnél, aztán vagy kicsit, vagy nagyot lépve valahogy kiszálltunk. És a pilóták ugyanígy vannak most, hogy jelenleg még ők vezetik a gépet, ők navigálnak, de a drónok már megmutatták, hogy ezek a mai technika szintjén már jól automatizálhatók, már vannak ilyen kísérletek, hogy olyan, most még csak ilyen kis egy-két személyes repülőszerkezetek, ahogy ember be tud ülni, csak közli a drónnal, hogy hova akar menni, és a többit a drón maga intézi. Ez technikailag ma már megoldható, vannak még problémák, mert mi van, hogyha elromlik a szerkezet, tehát azért az a jó, hogyha át tudja venni a pilóta, a nagy gépeken még teljesen természetes, hogy az automatika mögött mindig ott van a pilóta, sőt még jelenleg két pilóta, akik a szükség esetén átvetik, és kézzel biztonságosan be tudják fejezni a repülést. Ha ilyen taxiszerű, hogy csak belül a kedves utas, és akkor romlik el a szerkezet, akkor már nem ilyen megnyugtató. Valószínűleg előtte még ezeknek a szerkezeteknek nagyon üzembiztosnak kell lenniük, hogy ennyire automatizálhatók legyenek. Meg vannak aztán jogi problémák is, hogy ami most jelenleg a önvezető autóknál merül föl, hogy ha baleset történik, akkor ki a hibás. Az embereknek van egy igényük, hogy egy balesetnél azért derüljön ki, hogy ki a hibás, és ha két automata autó összeütközik, akkor mit lehet csinálni? Az egyik programból büntetésből kitörlik, vagy szóval ez még egyelőre nincs bejáratva ez az irány.
Kellett azzal foglalkoznia, hogy környezetvédelmi szempontból mi a helyzet itt a fejlődés, tehát mondjuk akár az üzemanyag fejlődése kapcsán, mert ez a napelemes nekem nagyon érdekes volt, csak nem tudom, hogy mennyire irányoz.
A napelem óriási fejlődésben van. Látszik is, hogy amikor elkezdték repülőn alkalmazni, akkor még nagyon kezdetleges volt. Igazából az egy akkumulátoros repülő volt, szerintem csak egy ilyen trükk volt, hogy napelemesnek hívták, mert órákig állt kinn a napon, és föltöltötte az akkumulátort, és utána néhány percig repült. Elsősorban az akkumulátor energiájával, mert sokkal, de sokkal kevesebb volt a teljesítménye a napelemnek, mint amennyit a motorok igényeltek. Ugyanakkor nem is túl sokkal, tehát néhány tíz évvel később már körbe repülték a Földet, ami nyilvánvalóan nem lehetett másképp, csak úgy, hogy a napelemek folyamatosan tudták energiával ellátni a motorokat. Tehát itt nagyon nagy a fejlődés. A másik ilyen nagy fejlődés, amit már említettem, a hidrogénhajtás. Tudjuk, a hidrogén az a földben levő gáz és főleg a kőolaj, az egészen biztos, hogy el fog fogyni. Általában mindig találnak még újabbat, úgyhogy kicsit később, mint gondoljuk, de a vége az úgyis az, hogy elfogy. És akkor valami olyan anyag kell, amelyik nem fogy el, és a hidrogén az pont ilyen, hiszen a vízből, hát ugye a föld felületének a kétharmadát víz borítja, tehát abból azért nagyon jól el vagyunk látva, és a vízbontásával hidrogént korlátlan mennyiségbe lehet előállítani, és annak a másik nagy előnye, hogy ami abból keletkezik, az nem füst, hanem vízgőz, ha hidrogén elég, az pedig aztán tényleg környezetkímélő. Úgyhogy már csak azt kéne megoldani, hogy a hidrogént valahogy szállítani lehessen, mert egyelőre ugyan nagyon könnyű a hidrogén, de borzasztó nagy térfogatú, és még ha nagyon összesűrítik 200-szorosára, még akkor is jóval több helyet foglal, mint a jelenlegi üzemanyagok. Ha cseppfolyósítják, még akkor is, úgyhogy ott még valami komoly technikai fejlődés vagy áttörés kell, de az például a környezetvédelmi szempontból nagyon jó. Vannak sajnos, hogy is mondjam, nem teljesen tisztességes híresztelések, tehát például az elektromos járművekről azt mondják, hogy nem szennyezi a környezetet. Ez csak részben igaz, mert valószínűleg kevésbé szennyezi, mint egy gőzgép vagy egy benzinmotor, de például azt az elektromos áramot, amivel feltöltik az akkumulátort, azt is valahol megtermelték. És ha azt véletlenül egy szén vagy egy olaj erőműben termelték, akkor bizony az azért füstölt. Nem ott, ahol a jármű van, hanem ott, ahol az erőmű. De a föld szempontjából ennek nincs jelentősége, tehát füst azért keletkezett. A másik pedig, hogy az akkumulátort is valahogy elő kellett állítani, és amikor az akkumulátor kiöregedett, akkor meg szét kell szedni. És hát azért az is szennyezi a környezetet, mind a kettő, elég rendesen. Úgyhogy azért ezeket nem szabad teljesen figyelmen kívül hagyni. Ilyen szempontból, mint említettem, mondjuk a hidrogénhajtás az egy olyan szerencsés. A napelem is olyan, hogy a maga napelem előállítása, meg az utólag hulladékként való feldolgozása, az azért okoz környezetterhelést, de amikor működik, az teljesen tiszta folyamat.